Kémiákról egy podcast következő vendége Kézi Dániel. Danival a Fulmin február rendezvényen beszélgettünk. Hogyan is kezdődött minden? Honnan jött az ötlet?
2009-ben jött egy ötlet, egyébként emlékszem, hogy egy Gál titkostól ültem, és valahogy a Pinot Noirokat mutogatt, és így...
Fulmin február már egy igazi intézményen nőtte ki magát.
És ugye az egész rendezvény sorozat úgy épül föl tulajdonképpen, hogy van minden évben ez a nagy rendezvény, ahol most ülünk, ami így az egészet elindítja. Itt most már több mint 250 forintot lehet kóstolni, közel 100 pincétől, és ez most már azért így van 6-7-8 éve. És utána viszont nagyon sok más rendezvény is kapcsolódik ehhez.
Miért pont a Fulmint?
És ahogy teltek az évek, nekem ez egyre szorosabb lett. Tehát volt egy elég erős kötődésem Tokajhoz. Sokat jártam Tokajba kirándulni és meg borkóstolni, tehát hogy próbáltam ezt így folyamatosan erősíteni.
Fogadjátok sok szeretettel Kézi Dánielt!
Ezt is gratulálok, ez Fulmint február, tegnap február 1-e, Fulmint napja. Honnan jött ez egész ötlet, hogy februárban Fulmint hosszoljon a
minden? Igazából 2009-ben jött egy ötlet, egyébként emlékszem, hogy egy Gál titkostón ültem, és valahogy a Pinot Noirokat mutogatt, és így szóba került, hogy Beaujolais, meg valahonnan innen ugrott be így a fajtákról. És tulajdonképpen az volt a koncepcióm akkor, hogy a február időszak az az évben, mikor még nagyon kevés rendezvény van, a borászok is jobban ráérnek, és jó lenne valahogy kicsit a karácsonyi után időszakot felpörgetni. És akkor ugye így Fulmint február, tehát nyilván ez a...
FF.
Ez a szókapcsolat is... És szerintem ez az időzítés azóta is azt mondom, hogy nagyon jó. Ugye most volt három ilyen csonkább évünk, mert ugye egy évben elmaradt, tavaly meg átkerült májusra, és pont azt éreztük, hogy májusban is lehet furmintozni, de hogy sokkal jobb ilyenkor. És akkor tulajdonképpen 2010-ben indult először, utána 10 év voltunk a Vajdahunyadvárban, és most 2 éve kerültünk át ide a hagyományokkal.
És akkor várj, Pinot Noirosztatok Egerbe, és akkor...
Nem, egyébként Budapesten. Budapesti kóstoló volt, és valahogy hogy nekem az ugrott be, hogy milyen jól csinálják a franciák ezt a Beaujolais témát. Igen. Ugye a Mártonnapi Újbornak is van egy ilyen ilyesmi dolga, de hogy azért a franciák ezt nem zseniális, hogy amúgy egy viszonylag egyszerű bort, egy nagyon erős marketinggel így tudnak pozícionálni. Most az azon, hogy a Fulmint az nem egyszerű, tehát hogy itt nincs analógia, de hogyha van egy ilyen központi marketing, és ugye az egész rendezvénysorozat úgy épül föl tulajdonképpen, hogy van minden évben ez a nagy rendezvény, ahol most ülünk, ami így az egészet elindítja. Itt most már több mint 250 forintot lehet kóstolni, közel 100 pincétől, és ez most már azért így van 6-7-8 éve. És utána viszont nagyon sok más rendezvény is kapcsolódik ehhez. Évek óta van Debrecenben egy nagy fesztivál 4-500 fővel, Miskolc, Nyíregyháza, illetve az utóbbi években ugye külföld is bekapcsolódott.
Anglia.
Londonban van Skócia. Már 5 vagy 6 éve, 2 éve Skóciában, idén lesz Párizsban, tavaly volt Berlinben. Így van, és ugye itt általában ez úgy néz ki, ugye én nagyon büszkök, ez ilyen alulról építkező valami, mindenféle támogatás meg főszponzor nélkül. És ezek a külföldiek mégis úgy tudnak létrejönni, hogy egyrészt a borászok hoznak ugye áldozatot, tehát az, hogy ő kirepül, igen, kiküldi a bort, ezt ő fizeti, illetve mindenhol van egy olyan kereskedő, például most az új párizsi esemény is úgy alakul, hogy van egy hölgy, aki egy pár éve elkezdett, 20 éve Franciaországban él, egyébként magyar, elkezdett magyar borokkal kereskedni. Annyi segítséget kap a külügytől, hogy ott a helyszínt azt megkapta Párizsba, tehát nagyon impozáns helyszínen lesz. És akkor ugye ezek általában szakmai kóstolók, tehát szomeléknek, éttermesőknek, ugyanígy van Londonban is egyébként, de hát szerintem ez egy tök jó dolog, hogy ez így. És akkor ugye egész kicsi események is, tehát hogy ha most is megnézzük az idei évet, borkereskedések csinálnak akciókat, 10-20-30 fős kóstolók is vannak szerte az országban, tehát szerintem ez ahhoz képest, hogy ez egy alulról jövő dolog, eléggé nagy elérést tud már biztosítani.
Nagyon komoly, és ha megnézed a statisztikát, egyébként a minőségi szőlőknél, hogyha tényleg őszinték vagyunk, a fehéreket nézve csak, fúj, mint első helyen, ám minőségi szőlőkről beszélek, de hogyha összességében megnézed, akkor van egy fajta, van egy illatos fajtánk, és akkor már a fúj, mint megelőzte az olasz közlinget is. Kicsit szerintem neked is köszönhető azért, hogy így a fúj, mint dominanciáját tör, és akkor itt akarok rákérdezni, hogy miért pont a fúj, mint egyébként? Hogy neked van valami személyes kapcsolatod, kötődésed, mert lehetett volna bármilyen fajta, bármilyen más.
Elvileg lehetett volna. Ugye mi 2005 környékén alapítottuk a Vinoportot, és akkor ugye nagyon sok borászattal, meg borvidékkel ilyen szorosabb kapcsolatba kerültünk, És nekem valahogy úgy alakult, egyébként már a legelejétől kezdve, tehát már a főiskola alatt 2000-es évek elején, mikor tanultam a Medegyetpőri Főiskolán, akkor is a Borszkolát végezve a Csizmadél tanárnál keresztül, aki szintén itt van minden évben. Rajta keresztül dolgoztam én az Árvaieknál, borfesztiválon, mindenféle ilyen egy-két napos eseményen, ugye ez suli mellett. Tehát talán onnan indult ez a Tokaj kötődés nekem, és ahogy teltek az évek, nekem ez egyre szorosabb lett. Tehát volt egy elég erős kötődésem Tokajhoz, sokat jártam Tokajba kirándulni és meg borkostolni, tehát hogy próbáltam ezt így folyamatosan erősíteni. Én szerintem innen jött ez a furmintvonal, tehát nem volt más, nem, én akkor nem dolgoztam Tokajjal, vagy nem volt semmilyen kötődés, és valahogy úgy éreztem, hogy akkor a száraz furmintok, mert ugye az alapvetően azért a száraz borokról szólt először, nem kapnak elég figyelmet. Egyébként az olaszizing sem, tehát nyilván ez, ahogy mondod, ez lehetett volna olaszizing is, vagy valamilyen
más. Kékfankos is vagy, hát most a kékeknél
szépen. Így van, az biztos, hogy, és ez azóta is egy ilyen dilemma bennem, vagy sokat beszélgetek el emberek, hogy szerintem a hazai fajtáknak a helyzetbe hozás az nagyon fontos. Tehát egyértelmű, hogy nem véletlenül lett a világon egyre népszerű a Chardonnay, vagy a Syrah, vagy egy Cabernet, de én úgy gondolom, hogy egy külföldinek azért nagyon nehéz újat mutatni egy nemzetközi fajtával. Ezért én abban hiszek, hogy akármennyire is egyrészt virágozzon minden virág, tehát hogy persze lehet jó Sauvignon is inni Magyarországról, de hogyha bármilyen szinten is akarunk külföld fele menni, nekünk a hazai fajtákra kell hangsúlytani, és hát azért itt a furminta egyértelműen ott van a első között.
És van neked valamilyen kedves emléked, ilyen történeted, amit hogyha így, nem tudom, hogy egy ismeretlen embernek mesélni, pont a furmintból, amit így még kellemesen visszaemlékezel, hogy ez egyszerűen ez ilyen, tényleg ilyen történet, hogy ezt el kell mesélni. Úgyha, tudom, hogy írták könyvet, nagyon jó könyveim van is otthon, de az előszóba, ha beleírtad volna, vagy beleírnád, mi lenne, ha most írnál még egy könyvet, akkor mi lenne az a ilyen, ha beleírnál egy ilyen történetet, ami ilyen kedves történeted?
Hát, ha a furminttal kapcsolatos, meg Tokajjal kapcsolatos, az első ilyen nagyon nagy rácsodálkozásom az talán kettő volt. Az egyik az, és mind a kettő vonathoz kötődött, tehát egy időben emlékszem, hogy sokszor csináltam azt, hogy reggel lementem Tokajba egy korai vonattal, kostogattam, és este vissza, szóval, tehát hogy ez akkor még így egy ilyen bevett szokásom volt. És akkor egyszer voltam egy olyan kóstolom, amit egyébként a Hímes udvar szervezett Tokajba, aki akkor, amellett, hogy ő készített borokat, mert most is készít, de talán az egyik legjobb ilyen, vagy legfontosabb ilyen kereskedő volt. Tehát, hogyha elmentél a Hímes
udvarhoz... Csomó borok volt neki, minden van, ott volt.
Mindenfélétől.
Igen,
és
igen.
Nem tudom már a konkrét esemény mi volt, hogy ez egy tokai nap, vagy születi nap, vagy valami, ez szerintem ez kapcsolat. Tartottak egy olyan kóstolót, hogy Árvai Szepsi. És az ott a 2000-es évek elején olyan, nekem az egy akkora élmény volt, tehát ott egymás mellett ezek a borok, a két akkori nagy ágyútól.
Doljenek.
Igen, hogy az volt egy ilyen nagy rácsodálkozás. A másik pedig, aki ugye most szintén itt van, ugye az Árvaiék most itt szintén kiállítanak, de a Bot Judit, aki meg ugye a 2000-es évek elején került Tokajba, és valamikor nagyon hamar én megismerkedtem vele, azt hiszem talán pont egy ilyen rókusfalvi féle egyeki fesztiválon, Piknik, ugye ott ők ilyen vendégkiállítók voltak, és akkor beszéltük, hogy elmennék hozzájuk Tokajba, és ugye nekik akkor azóta azt már eladták, de a szerelmi pince soron volt a vasútállomásnál egy pincéjük, és így tökre benne van, hogy emlékszem, hogy szakad az eső, valami októberi-novemberi idő volt, de azért mi kette-hárman ilyen bor barátokkal lementünk Tokajba, megnéztük a szőlőt, és utána ott kóstolunk így, és már mondja Judit, hogy oké, de már jön a vonatotok, de még ezt azért muszáj megkóstolhatok. Tehát, hogy ott már akkor olyan kincsek voltak nálunk a pincébe, ami azért azóta is kitart, meg én elég szoros viszonyban vagyok velük, tehát, hogy sok jól ismerem szerintem a boraikat, meg gyakran kóstolom. Nekem talán ez a két legmeghatározóbb élmény, hogy egyrészt az akkori nagyok, ugye akkor ők már évborászák voltak, szerintem mind a ketten. Nagyon komoly dolgokat tudtak csinálni, és ugyanakkor meg ott van egy fiatal házaspár, aki gyakorlatilag nulla tőkével megérkezik a borvidékre,
igen.
És egy nagyon jellegzetes stílusba, de talán markánsan már akkor más volt a stílusuk, mint mondjuk az Árvai Szepsi vonalnak, készítenek ilyen nagyon természetes, nagyon gyümölcsös, nagyon koncentrált borokat. Tehát nekem akkor az adott egy ilyet, mert persze a MÁD legjobb düllőibe egyértelmű, hogy mindig nagyon komoly borok készültek, de ők meg azért olyan, ugye kezdték a határival, telekivel, később jött a csontos kulcsár, tehát hogy olyan düllőkről beszéltünk, amik azért a borfogyasztóknak teljesen ismeretlenek voltak, és mégis pazarborok készültek. Szóval talán ez a kettő volt nekem ilyen nagyon nagy rácsodálkozás, hogy hú, akkor itt azért persze nyilván világhírű borvidék, de kimaradt egy elég komoly időszak.
Igen.
És, de nekem ezek nagyon nagy élmények voltak.
Rá akarok egyesként még kérdezni majd, de még előtte, hogy Tokajon kívül nézzük a fújmintot, azért ma itt elég sokan vannak, akik Mátrából, persze Somlóval egyértelmű, de Sopron is itt van, Balaton északi partja, tehát hogy egy csomóan vannak már, akik Tokajon kívül is. Neked van-e valaki, aki azt mondod, hogy igen, hogyha valaki azt mondja, hát Tokajt nem akarom kóstolni, tételezzük fel. És azt mondod, jó, akkor figyelj, kiket javasolná egy ilyen, akár külföldinek is, vagy akár egy magyarnak is, mert az egyértelmű, hogy Tokaj fúj, mint összefort. De hogy a többivel, mert még nem annyira fort ennyire össze, ha történelmileg filoxféra előtt ugye más is volt a helyzet, ha őszinték vagyunk Balatonnál. De hogy látod ezt a dolgot, mit javasol, vagy hogy látod ezt a dolgot Tokajon kívül fúj, mint?
Picit most haza fogok beszélni, egyrészt hát Somló szerintem nagyon hasonló Tokajhoz. Tehát, hogyha valaki hasonló stílus szeretne kóstolni és különleges borokat, akkor mindenképp Somlót mondaná első körbe, utána Balatont, ahol tényleg kimondottan sok furmint új telepítés volt az elmúlt 10-15 évben, illetve Mátra, ami most a Pohramban is van, a Szignárovics Maka pincétől van egy 21-es furmint, én most pont azt kértem, szerintem egy gyönyörű furmint, 6-7 gram maradék cukorra.
14,5 alkohol egyébként, olyan sava van neki, hogy...
De a Horváth Dani, ugye a H2 pince is szintén itt van furminttal, és minden évben itt vannak, tehát nekem ezt mutatja megint egy picit, hogy persze lehet beszélni borvidékekről, régiókról, sok a 22, kevés, több kell, de azért abban is van igazság, amit néhányan szoktak mondani, hogy igazából a Kárpát-medence az egy nagy szőlőskert. Tehát jó, mondom, nem minden ugyanolyan, de nagyon sok olyan példát lehet mutatni, hogy aki tisztességesen dolgozik, megcsinálja a terméskorlátozást, odafigyel a pincébe a dolgokra, az komoly bort tud készíteni szinte bárhonnan. Tehát szerintem azért a furmintra is ez nagyon jellemző, hogy persze lehet, hogy van egy pár olyan régió az országon, ahol nem érdemes furmint a próbálkozni, de ugyanakkor még sokkal több az a része, ahol meg igen. Tehát aki minőségi szőlőtermesztéssel akar dolgozni, és vállalja ezeket a nehézségeket, amik nyilván vannak ezzel, annak érdemes szerintem a furmintra figyelni és csinálni.
Van egy másik ilyen projekted, ez a New Mátra, az a mátrai történet. Nekem Mátra izgalmas, én ott jártam egyébként első évemet általános iskolában Gyöngyösre, és nagyon szeretem a vidéket, de az elég nagy nehézségekkel küzdi bor szempontjából, egy kicsit identitását keresi a Mátra. Te hogy látod ezt a mátrai dolgot? Mert elképesztő jó adottságok vannak, ami a természetet illeti, és tök izgalmas borászok is vannak, akik ott tényleg elképesztő sztorikat tudnak mesélni, de fajtákból egy káosz uralkodik lényegében. Mit kell tudni a New Mátra projektből? Te hogy látod ezt a Mátra dolgot? Mert ez itt nagy lehetőségek vannak egyébként.
Óriási lehetőségek vannak, és nagyon nagy ellentmondások szerintem. Tehát ez abszolút így fogalmaznám meg, ahogy te is mondtad. Ugye a másik legnagyobb borvidék Magyarországon, és ez az érdekes, hogyha mondjuk elmész Patára, ahol van egy gyönyörű 7 soros pincesor, akkor azt gondolnád, hogy fú, hát akkor most kóstoljunk valami bort innen, és akkor találkozol Losonci Bálinttal, aki egyébként egy csepeli fiatalember, és gyakorlatilag 10 pár éve van ott. És tulajdonképpen ő az, aki most már úgymond a helyiek közül talán a legismertebb. Tehát az a nagyon durva helyzet szerintem a Mátrában, hogy mondjuk Patát és Gyöngyös Tarját nézem, ami mondjuk talán a borvidék szíve vagy központja, akkor a Szőke Matyi volt az egyetlen, aki egy ilyen nagyobb név volt, és ő mondjuk a bortársaság forgalmazta, vagy tehát hogy nevesebb kereskedésben. Nyilván vannak idősebb emberek, akik készítenek borokat, de hogy nagyon nehéz, tehát mondhatjuk azt, hogy teljesen tiszta lappal indultak az emberek, és akikkel én a Dancsics Feri barátommal, akivel együtt készítettük a fotó, így van, vele kezdtük el csinálni ezt a New Mátra projektet most már lassan 4 éve, mi most már ilyen 18-19 kispincével dolgozunk együtt, és a zömében olyanok, akik úgymond újak, tehát vagy 8 éve, vagy 10 éve, vagy 15 éve készítenek borokat, van, akinek van egyébként családi kötődése, van, aki abszolút betelepülő, és szerintem ez az új lendület lesz az, ami át fogja érni az egész borvidéket. Nagyon sok kérdőjel van. Kékszőlőben talán azért sikerült megtalálni a közös nevezőt, mert ugye a kékfrankos az, aki szinte mindenki készít, ezek közül a termelők közül. Fehérben még abszolút nincs meg ez a konszenzus. Illetve nagyon érdekes dolog, hogy a nagyok, mert ugye vannak kimondottan nagy pincék, valahogy máshogy állnak ezekhez a dolgokhoz, más piacokat próbálnak betörni, Még így a Furmint februárán azt tapasztaltam, hogy a méret meg a árkategória abszolút nem osztotta meg az embereket. Ez a Mátrában teljesen máshogy van, és olyan, mintha ezek teljesen külön mozognának ezek a piacok meg borászatok. Érdekes. Nekem ez nagyon furcsa, és semmiképpen nem jó, szerintem egyébként egyiknek se.
Nem.
Tehát...
Lehet mindenkitől tanulni igazából.
Így van, tehát hogy ennek a kettőnek nem kéne. Tehát azt, hogy mondjuk a Royal itt bemutat egy 2500 forintos csavarzás furmintot, ettől nem lesz rosszabb a kicsinek, aki meg el tudja ugyanazt a kategóriát kétszer annyira adni. Ez valahogy a Mátrában így nem jött össze. De hát amit te is mondtál, hogy ugye történelmileg is nagyon komoly hagyományai vannak, de ezen kívül logisztikailag is, tehát ez a budapesti közelség, hogy 50 perc
persze,
Budapestről, ott vannak a szállodák a Mátrának ugye a kicsit a felsőbb részein, szerintem minden adott lenne ahhoz,
hogy egy... csodálatos egyszerűen.
Így van, vadászat, tehát abszolút rá lehetne a vadételekre is menni, tehát a lehetőségek azok tényleg nagyon-nagyon komolyak szerintem, hogy mikor sikerül ezt az egyensúlyt kialakítani. Én nem gondolom egyébként, hogy így a fajtában is például, hogy most akkor fehérbe ki kéne mondani, hogy oké, akkor ez legyen az olasz szezon, vagy legyen a sárga muskotája, ami teljesen más. Ez az illatos Mátra koncepció, hogy ez szerintem már kevés. Tehát, hogy persze lehet neked egy jó belépőborod, ami mondjuk illatos, de önmagában az, hogy most elárasszuk Magyarországot 1000 forintos illatos borokkal, én ebben nem látok kitörési lehetőséget. Ráadásul nagyon könnyen ugye meg fogja csinálni jó technológiával, akárki.
Igen, meg akárhol.
Meg akárhol, így van. Tehát szerintem a Mátraban ennél lényegesen több van. Ugye ez nagyon sok részben politikai kérdés, hogy lehet az egészet fölemelni. Ugye Patán voltak mindenféle problémák itt a 2010 előtt. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami ezt gátolta. De most én érzek elsősorban egyébként pont a patai fiatal borászatok között egy olyan összefogást, ami talán kinőhet később. Tehát van ugye a évek óta ez a vulkanikus borfesztiváljuk augusztus végén, és most pont volt a hétvégén egy ilyen disznótoros, csináltak ott közösségi pénzből egy ilyen 100-120 millió forintos beruházást, most van egy ilyen közösségi kóstolóhelyük, tehát szerintem ott elindult valami, nyilván ez mondjuk Ausztriába kimész és borgálnak,
hogy ezek látod, léptékek.
Hogy ez még mindig nagyon kis picike, meg miért nincsen egy jó bisztró, meg kevés a szállás, tehát nagyon sok olyan dolog van, ami még probléma, de szerintem az alap az talán most valami elindult. Tehát, hogy, és a borok azok meg tényleg, ahogy te is mondtad, nagyon izgalmasak, nagyon gyümölcsösek, nagyon sok elegáns és koncentrált bor is van, tehát én abszolút látok benne fantáziát.
Igen, ez a vulkanikus talaj egyszerűen, ez a nagyság, mind méretben, mind azért. Tehát, hogy annyi rejtett kis ilyen kincse van neki, hogy tényleg izgalmas. Ez a dolog. Egy utolsó kérdés, hogyha egy lakatlan szigetre kellene menned, mi lenne, és van hűtőszekrény, ne aggódjál, mi lenne az a három bor? És nem muszáj fújni, de lehet fújni, és legyen benne fújni, biztos lesz benne fújni.
Hideg van, vagy meleg van a szigeten?
Hát tudod, hogy van ez nappal meleg van, este hideg van, tehát hogy pehked van, mert ilyen szempontból bármilyen. Mi lennének azok a borok, amikkel tényleg azt mondod, hogy ha meghívnál valakit ebéd vacsorára, a barátokat, és tényleg csak hármat tudnak megkóstolni, mit lennének azok a borok, mi lenne az a all-star válogatás. De ha nem tudsz három, akkor mondja ötöt, hogy akkor tényleg akkor klasszikus kosárcsapatot összerakjunk, több ne legyen.
Jó.
Foci ne legyen azért.
Jó. Az. Okay. Akkor vinnék egy olasz üzinget, tehát vinnék egy balatoni olasz üzinget, hogy a délelőtti fröccsizéshez legyen már valami, amit tudnánk inni. Utána vinnék egy furmintot, tehát vinnék mondjuk legyen egy mátrai furmint akkor.
Aha, mátrai.
Ami már egy testesebb fehérbor lenne. Utána mindenképpen vinnék egy kadarkát, akár egy schillert, akár egy könnyed vörös bort, mert szerintem az elegancia, meg fűszeresség.
Egyébként akarsz nevezni meg pincezet, nyugodtan, mert nevezhetsz egyébként, ha gondolod.
Jó, akkor mondjuk vinnék egy Siegel Babelt, ami ugye egy kadarka alapú papíron, rozé, de igazából egy könnyed vörös bornak mondanám. Vinnék egy komoly kék frankost, tehát mondjuk vinnék a Major Levitől egy kék frankost. Neki nagyon szeretem a kékfrankosit, általában csak egy-két hordók készül, de szerintem zseniálisak. És hát vinnék egy aszút, tehát mondjuk vinnék egy Gizella aszút a Szilágyi Lacitól, mert neki meg annyira
gyümölcsbomba.
Elegánsabb, gyümölcsbomba, mindig jó savúak, tehát igen. Hogy... ott, hogyha meleg van, hideg van, szerintem
az mindig
mind a két esetben muzsikálnak.
Az biztos, Lacinak a baj, az évszaktól évjár, attól napszaktól, mindentől függetlenül. Az még a Holdon is jó esik ilyen szempontból, biztos. Hát nagyon szépen köszönöm neked az idődet, és tényleg még egyszer gratulálok, szuper rendezvény. Ez nagyon szuper, és hát akkor remélem a Full Mint az népszerűsége az töretlen is megy előre ilyen szempontból.
Köszönöm a lehetőséget, meg örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen!